Erős vár a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és kezdjük is meg alkalmunkat a 437-es számú énekkel az Eke énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként az Eke énekeskönyv 42. énekét fogjuk énekelni. Örvendez Istennek egész föld! Énekeljétek neve dicsőségét! Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel, önmagamnak és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Oh, yeah.
Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Istenünk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját. Híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik akaratoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapra, oltár előtti felolvasásról kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 16. fejezetének 16. versétől a következőképpen. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ezt, mert én elmegyek az Atyához. Így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő, mégis nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Isten, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 195-ös számú énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Péter apostol első levelében, a második fejezet 11. versétől a következőképpen. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. Ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Szeretett jövevények és idegenek. Ugye ez nagyon furcsa megszólítás most az igehirdetés elején. Nem ezt szoktuk meg, azt szoktuk meg, hogy kedves testvérek. Na de hát Péter apostol is így szólítja meg itt a testvéreket, hogy szeretettek, és mint jövevények, mint idegenek. És hát a szeretettet azt értjük, hiszen arról van szó, hogy az Isten által szeretettek vagyunk. Az Isten szeret bennünket, ahogyan az oltár előtt is elhangzott, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez egy olyan biztos pont az életünkben, amihez mindig vissza lehet térni. Ez körülményektől független, hogy az Isten ennyire szeret bennünket. És főleg akkor jelent ez a biztos pont sokat, amikor az ember azt látja a körülményekben, a környezetben, hogy olyan bizonytalanná válnak dolgok, akkor jó ezt tudni, hogy az Isten szeret. Az Isten akkor is szeret. Akármi is történik velem, ez biztos, hiszen Jézust, az Isten fiát adta értem. És hát ezért volt fontos akkor, annak idején, ennek a levélnek a címzetjei számára is, hiszen ők jövevények voltak. Sokan menekültek az üldözések miatt más területekre, vagy szétszóródtak más okok folytán. Nem ott éltek, ahol egyébként fölnőttek, ahonnan származtak, de nem csak ezért számítottak ők jövevénynek, hanem mint keresztény emberek, akik ebben a világban mind jövevények. És egyébként mindannyian, akik ebben a világban élünk, mindannyian jövevények vagyunk, csak van, aki ennek nem akar a tudatában lenni, hogy ez egy ideillenes tartózkodási hely itt a földi életben. Nekünk lelkészeknek talán ezt könnyebb megélni bizonyos szempontból, mert a helyzetünkből adódóan úgy vagyunk, hogy tudatában vagyunk annak, hogy átmeneti egy-egy időszak. Még nekünk annyira nem is, mert metodista testvéreknél van az, hogy bizonyos időszakonként a püspök elhelyezi őket. Letelik az a 7 év, vagy nem tudom, 8 év, és utána átteszik őket, és tudják, hogy egy ideig vagyok itt. De utána el kell, hogy költözzek. Én annak idején azt gondoltam, amikor Monoron éltem, hogy hát én mindig is ott fogok élni. Én monori vagyok, és akkor ott rendezkedem majd be, ott fogom leélni az életemet. Aztán utána otthonom már lett. Nyírtelek egy évig, amikor 6 éves voltam ugye itt a Philadelphia gyülekezetben. Utána Lucfalva is otthonommá vált, és érdekes volt, amikor ott az iktatásom volt, akkor az az ige volt előttünk az Efezusi levélben, hogy nem vagytok többé jövevények és idegenek. És érdekes ez a kifejezés, ez a jövevény szó, idegennek is lehet fordítani mind a kettőnek, úgy szerepel, hogy paroikoi, jövevények. És hát eszünkbe juthat, hogy hát a parókus kifejezés az innen ered, hogy parókus lelki. Szomszédot is jelent egyébként, tehát hogy a templom melletti házban lakik, a szomszédban lakik, ugye a lelkész, innen is jöhet ez a parókus kifejezés, de egyébként meg azt jelenti, hogy ha valaki parókus lelkész, hogy hát már ő be van oda iktatva, és akkor hát egy ideig már biztos, hogy ott lesz, a gyülekezet megválasztotta, de valójában meg azt jelenti, hogy jövevény. Ideillenességet jelent. Hát engem is beiktattak Lucfalván 2013-ban, aztán már 2015-ben jött a hívás a Philadelphia gyülekezettől, és aztán 2017-ben pedig költöztünk, elindultunk. És aztán most újra itt van az otthonunk. Ez tulajdonképpen ilyen gyütment élet. Nem tudom, hogy itt mondják el az emberek, hát olyan gyütment, hogy felénk úgy mondták ezt, hogy valaki gyütment. Hát, hogyha én megnézem a 6. évet, akkor én itt már gyütment, gyütt vagyok. Jöttem, mentem, aztán megint visszajöttem. Aztán, hogy lesz, ez Istennek a kezében van. De ez emlékeztet bennünket arra, meg hát a testvérek, hogyha megéltek ilyen költözéseket, ilyen helyzeteket, akkor ez mindannyiunkat emlékeztet arra, hogy nagyon nem tudunk berendezkedni ebben a világban. És hogyha nagyon be akarunk rendezkedni, és azt gondoljuk, hogy hát mi mindig is itt leszünk, akkor csalódni fogunk. Mert ez nem így van. Ha nagyon ehhez a földhöz, a földiekhez tapad a mi lelkünk. Kosztolányi Dezsőnek van a Boldog Szomorú Dal című verse, döbbenetesen megfogalmazza ezt a helyzetet. Azt mondja, hogy van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem, van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajlanak utamra, és benne a dió, mogyoró, mák, terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű, jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm. Van jó szívű, jó takaróm is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori ködkép, részegje a ködnek, a könynek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, ízzik a villany, tárcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám, vígan illan, szájam van öreg pipafüstől. Fürdő van, üríteni testem, lany téa med beteg idegeimnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam? Mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Kosztolány erre döbben rá, hogy annyira berendezkedett itt, annyira otthon van, hogy megfeledkezett arról, hogy van ennél több is. És aztán rájön, hogy itt viszont ezt nem találja. Nem találja azt a töbletet, nem találja azt, amire igazán vágyik. És nekünk nem itt van az otthonunk. Keresztényként nekünk a mennyben van az otthonunk, a polgár jogunk. Kettős állampolgárok vagyunk. Vagy hát, hogyha valakinek van már itt a Földön is több állampolgársága, akkor többszörös állampolgárok vagyunk. És mi keresztények ezzel tisztában vagyunk. És vannak ennek hátrányos megkülönböztetései is. Hát ugye, az előbb említettem ezt a gyűjtment dolgot, hát lehet, hogy valaki már 20 vagy 40 éve ott él valahol, és még mindig azt mondják, hogy gyűjtment, mert emlékeznek rá, hogy hát ő még csak úgy beköltözött. És ez a másik kifejezés, amit itt használ Péter a keresztjénekre, a jövevény mellett, az az, hogy idegen. Idegen. És ha valami idegen számunkra, az mindig egy kicsit félelmetes, az mindig egy kicsit gyanús. Ugye a szervezetünk is így van vele, hogyha valami idegen dolgot betesznek, akkor lehet, hogy ellenáll, de itt az orvos testvérek erről tudnának mesélni sokat, amikor implantátumot betesznek, vagy transplantáció történik, akkor a szervezet, hogy reagál, az egy nagy kérdés. És van olyan, hogy azt is idegenként kezdik kezelni, ami egyébként megmenthetni az életét, megtarthatná. És sokszor így vannak a keresztjénekkel is. Luther mondta egyszer azt, hogy hát ha tudnák az emberek, hogy Isten a hívő emberek imádságát meghallgatva tartja meg őket, hogy mennyit számít az, hogy hívő emberek élnek egy-egy helyen, egy-egy településen, hát akkor nagyon megbecsülnék a keresztjén embereket. De hát ez nem így van sokszor. Lenézik, meg úgy kicsit bohókásnak, bolondnak tekintik a hívő embereket. És olyan döbbenetes az, hogy a bűneset óta magára az Istenre is így tekintenek az emberek, hogy idegen. Hát Jézusról olvashatjuk azt, hogy a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Hát a saját világa idegenként tekint rá, és ki akarja taszítani, és éppen ezért, hogyha valaki Jézus követésére szánja el magát, akkor számítania kell azzal, hogy őt is idegen testként fogja kezelni ez a világ. Így vagy úgy, valamilyen módon ki akarja vetni. És hát persze erre nem kell törekednünk, hogy hát akkor minket is gyűlöljenek, vagy üldöznek, vagy nem kell abban lenni, hogy hát úgyis gyűlölnek, úgyis üldöznek, hát akkor már mindegy, hogy mit csinálok. Hanem az Urat kell követnünk, és hogyha ez ezzel jár, hogy gyűlölnek, vagy szenvedek miatta, vagy ha csak meg is vetnek, de akkor is én őt követem. És erről beszél Péter apostol ebben a szakaszban, a továbbiakban, hogy idegenként, jövevényként hogyan éljünk ebben a világban. És azt mondja, hogy tisztességesen éljetek. És mit jelent ez? Részletezi is. Azt mondja, hogy tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Na mit jelent ez, hogy a testi vágyaktól tartózkodni? Fontos ezt tisztázni, mert lehet, hogy valakinek rögtön az jut eszébe, hogy hát tartózkodjunk a testi vágyaktól, például lehet, hogy valakinek rögtön a szexualitás jut eszébe, mert sokan így vannak vele, hogy hát a szexualitás az problémás. Van egy ilyen téves tanítás, hogy az a bűnnel kötődik össze alapvetően. Pedig hát a szexualitás önmagában nem bűn. Sok minden bűn, amit ezzel kapcsolatban tesznek az emberek. De ez Istennek a gondolata volt, Istennek az ajándéka. De megvan a helye a házasságban, És amikor nem ebben a védett közegben élnek vele, akkor jön az, hogy sok probléma adódik vele. De hát a testi vágyak kapcsán eszünkbe juthat az étel, az ital, mindenféle élvezeti cikkek, és nem azt jelenti ez, hogy tartózkodjatok a testi vágyaktól, hogy hát akkor nem szabad finomakat enni. Hanem amikor testről beszél itt az ige, akkor nem feltétlen ez a biológiai hústestről van szó, hanem az Istentől elszakadt állapotunkat jelöli a test. Tehát az Istentől elszakadt vágyaktól, azoktól tartózkodjunk. Mert amikor így gondolkodtak, görög filozófusok gondolkodtak így, hogy hát ez a test, ez a rossz. A lelkünk, hát az a jó. És a szabad, jó lelkünk be van zárva ebbe a rossz testbe, börtönbe, és ez a mi nagy bajunk. Ha kiszakadnánk ebből a testből, akkor mi büntelen lélekkel tudnánk lenni. Hát ez nem igaz. A Szentírás nem így beszél rólunk. A Biblia úgy beszél rólunk, hogy mi testestől, lelkestől, mondhatnánk, hogy szőröstől, bőröstől, bűnbe estünk. És szabadításra van szükségünk. De egyébként a mi testünk is, a mi lelkünk is, Isten teremtménye, alkotása, amit gondoznunk kell, és oda kell szánnunk az Istennek, az ő kezébe kell letennünk. És itt is azt látjuk tehát, hogy az olyan testi vágyaktól, tehát az olyan Istentől elszakadt bűnös vágyaktól kell tartózkodnunk, amelyek a lélek ellen harcolnak, az élet ellenes dolgokkal kell szembe mennünk nekünk. És azt mondja, hogy harcolnak, itt olyan kifejezés van, amilyen hadjáratot ír le. Hogy folyamatosan ostrom alatt tart bennünket ez az egész világ és a bűn. Ami nem csak külső behatás, hogy hú, hát akkor kívülről jönnek ezek a dolgok, hanem az a döbbenetes, hogy ott bennünk is ott van a bűn. Itt Szés István bácsi szokta ezt mondogatni, hogy van egy belső áruló. Hogy én magam is szövetkezem a világnak a kísértéseivel. És hát így akkor mi lesz velem, hogyha még bennem is ott van ez? Hát akkor elveszek, de az Úr az, aki ebből meg tud engem szabadítani. Vagy Moody mondta azt, híres amerikai evangelizátor, hogy több bajom van D.L. Moody-val, mint akárki mással, akit ismerek. Tehát sokszor mi azt hiszük, hogy na hát a másik ember. Hát nem, saját magunkkal. Sokkal több problémánk van, hogyha komolyan vesszük a Szentírást, és tényleg az ige fényében akarunk élni, akkor azt kell, hogy észrevegyük, hogy mi magunk vagyunk sokszor az akadálya annak, hogy Istennek tetsző életet tudjunk élni, nem a másik. És fel kell venni ezt a harcot. Miért? Hát azért, mert Istennek ez az akarata. És hogy az ő neve dicsőülhessen meg. Ugye Jézus azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, ugye itt nem győzi Péter hangsúlyozni a jó tetteket, hogy lássák a jó tetteket, de ne engem dicsőítsenek, hanem a mennyei atyánkat. Hogy Isten dicsőségére tudjam tenni ezeket a dolgokat. És hát ez az én érdekem is, hogy Isten akarata valósuljon meg az életemben, de hát ez nem csak egy ilyen önző dolog, hanem a másikért tenni ezeket. Hogy a másik észrevegye Istennek a munkáját az én életemben. Ugye az előbb említettem, hogy ilyen kettős állampolgárok vagyunk, és hát az ilyen emberek ugye mindig ilyen valamilyen szinten érdekesek, vagy kicsit furcsák is az emberek számára, akik úgy külföldről költöznek be. Kicsit mindig másként beszélnek, ha meg is tanulják a magyart, akkor van egy akcentusuk, vannak más szokásaik, és úgy figyelik az emberek, hogy na hát hogy élik az életüken. És hogyha olyan dolgokat látnak meg, amiket el lehet tőlük tanulni, akkor abból akár még épülni is lehet. És így vannak velünk is keresztény emberekkel, hogy figyelik az életünket. Nagyon figyelik. Ha megtudják, hogy valaki azt mondja, hogy én hívő ember vagyok, én
vagy nem is csak így fogalmaz, hogy keresztjén vagyok, vagy hívő, hanem hogy én Jézust követem. Én Jézusban hiszek. Ha Jézusról beszél, akkor hát ez már nagyon furcsa, hogy ennyire komolyan veszi. Na, akkor lássuk. Akkor lássuk, hogy ez hogyan mutatkozik meg az életében. Olvastam egy indián törzsről, hogy missziót végeztek közöttük, illetve a szomszédságukban, a fehérbőrűek között is, és akkor az indiánok meg úgy reagáltak, hogy hát hallottuk, hogy beszélnek itt a fehér embereknek is, hát akkor majd megnézzük az életüket, meglátjuk, hogy milyen hatással van az életükre, aztán majd akkor érdeklődünk ez iránt, hogyha tényleg azt látjuk, hogy ennek van következménye. Hát ugye az igazság az nem csak ettől függ persze, hogy valaki engedelmeskedik, vagy nem engedelmeskedik, de látjuk, hogy sokan így gondolkodnak, és lehet, hogy mi is így gondolkodtunk, vagy így figyeltük az embereket, a hívő embereket, hogy hogyan élnek, és én is emlékszem, amikor hívő fiatalok mondták, hogy ők hívők, és aztán utána meg a gimi buliba meg nem úgy viselkedtek, akkor így nem hívőként úgy elgondolkodtam, hogy na hát ő azt mondja, hogy hívő, az akkor pedig még igazán nem is ismertem az Urat. De így figyeltem ezeket a dolgokat, és így figyelnek bennünket is. És annyira jó az, hogyha valaki a hívő emberek életét látva látja azt, hogy itt valami másként működik. Nem úgy, ahogyan megszoktuk. És nagyon sok bizonyságtételben erről van szó, hogy valami megragadta a másik ember életében, hogy neki valami többje van. És az indította el a hívő élet útján. Az igében is olvashatunk ilyet, hogy kedvelte őket az egész nép. Persze olyat is, hogy gyűlölték őket, meg támadták őket, de ott van az, hogy ez a kettősség, hogy a világban vágyodnak felé a szentség felé, az Istennel való kapcsolatra, közben meg ott van ez a idegenkedés, hogy kitaszítanám, mert bánt ez a szentség, ez a másság. De ugyanakkor amellett, hogy jó ezt látni, amikor hívő emberek élete meggyőz másokat, nagyon szomorú azt látni, amikor olyan emberek, akik azt mondják, hogy hívők vagyunk, és utána egészen másként viselkednek, borzalmas rombolásokat tudnak végezni. Utána nagyon nehéz azoknak az embereknek, akik látják mindezt, azt mondani, hogy de hát ez igaz, de hát Jézus tényleg Úr, és hogy lehet másként élni. Amikor más embereknek az egész élete nem arról szól, amit beszéltek, nyelvükkel Jézust Úrnak vallották, a tetteikkel pedig ezt keresztül húzták, akkor utána nagyon nehéz azokat az embereket meggyőzni. És éppen ezért nagy felelősségünk van nekünk, hogyha azt mondjuk, hogy mi keresztjének vagyunk, mi krisztusiak vagyunk, mi Jézus követői vagyunk, nagyon nagy felelősségünk van, mert figyelnek bennünket. És mi egyébként az Urat képviseljük, meg egymást is képviseljük. És hogyha az egyikünk bukik, akkor a másikat is megítélik az alapján. Hát felekezetek között is így van ez. Hogyha evangélikus egyházban történik valami botrány, hát annak a katolikusok is megisszák a levét, meg a reformátusok is. De fordítva, a katolikusoknál történik valami, akkor az nálunk is, vagy a reformátusoknál. Mert kívülről sokszor ezt úgy egy kalap alá veszik, és azt mondják, hogy hát a keresztények. És hát, hogy abból pont egy ember volt az, aki tett valami olyat, vagy lehet, hogy ez nem is volt keresztény, na hát már túl messzire megyünk, hanem csak névlegesen keresztény, ez megint más kérdés, de értjük, hogy sokszor így kezelik, egy kalap alá veszik az egészet. És hát, hogyha nem az Úr szerint éljük az életünket, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem mozdulnak emberek. Spurgeon mondta azt, hogy azért van az egyháznak kicsi hatása a világra, mert a világnak nagy hatása van az egyházra. Tehát nekünk kellene kovásszá lennünk, hogy úgy erjesszük, jó értelembe véve a környezetünket, és hatni. Hogy Jeremiásnak mondta az Úr, hogy nekik kell hozzád térniük, és nem neked hozzájuk térni. És hát persze ott van az is, hogy közben gyűlöl a világ, de ha ezt Jézus nevéért teszik, akkor ez az, amit el kell hordozni. És itt ebben a részben, ugye amikor arról beszél itt a 12. versben Péter apostol, hogy tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Ugye ez egy érdekes kifejezés, hogy azt mondja, hogy a meglátogatás napján dicsőítsék majd az Istent. Hogy mit jelent ez? Gondolhatunk arra, hogy majd, amikor az Úr meglátogatja ezt a világot, tehát visszajön, vagy ítéletet tart, ugye ez a meglátogatás napja, és akkor az övéi azok dicsőítik, akik pedig nem az övéi, azok azzal szembesülnek, hogy hát nekik is le kell borulniuk az Úr előtt, de ott már késő lesz. De érdekes, ezt a meglátogatás sokféleképpen használja a magyar nyelv is Istennel kapcsolatban. József Attila az Istenjárás című versében mondja, hogy az Úristen minket nagyon szeret, minket minden nap látogat. Nehéz, kegyetlen nehéz a lába, és egy-két magyar szív néha megszakad. Tehát azt mondja, hogy minden nap látogat, és közben meg a terhekről beszél. Ugye nagyon nehéz. Tehát, és van ez a kifejezés, nem tudom, hogy ismerőse, vagy használják el testvérek, hogy hát az Isten engem meglátogatott, és ebben azt értik, van, aki úgy érti, hogy hát valami nehézség jött az életembe, betegség, vagy valami szenvedés. Furcsa, hogy ezt Isten látogatásának tekintik, de egyébként lehet erre gondolni, hogy tényleg Isten néha megenged nehezeket, azért, hogy rádöbbenjen az ember, hogy szükségünk van rá. Tehát itt a meglátogatást úgy is lehet érteni, hogy Isten belép az ember életébe. És sokszor egy nehézségen keresztül, meg mi is lehetünk eszközök abban, hogy a másik ember életébe belépjen a mindenható Úr. Hogy meglátogassa a másik embert. És az az ember, aki korábban szitta az Istent, vagy nem törődött vele, az dicsőítheti őt. Az dicsérheti őt. És pogányból lehet keresztjén. Mert ugye a pogány, hát mit jelent? Régen azt jelentette, hogy nem zsidó az a pogány. Ma az a pogány, aki nem hisz Istenben, nem hisz Jézusban, aki Jézus nélkül éli az életét. És hogy bár, akik így vannak még körülöttünk, ők dicsérhetnék az Urat, megismerhetnék őt, és magasztalhatnák őt. És hogy ez a tisztességes élet, amiről itt beszél Péter apostol, ez még miben nyilvánul meg? Hát a továbbiakban itt a 13. verstől arról beszél Péter, hogy hát engedelmeskedni a hatalomnak. Na hát ez többszörösen érdekes téma manapság, hát az engedelmesség önmagában olyan, hogy hú, hát engedelmeskedni, hát mi szabadok vagyunk, mert hát mi vagyunk azok, akik dirigálni akarunk mindenkinek, nem hogy nekünk, vagy hogy mi engedelmeskedjünk. Ma ilyen világot élünk, és hát látjuk, hogy Isten most ezt az igét kétszer is elénk adta. Múlt vasárnap ennek az ige szakasznak a második fele volt előttünk, most ez az első rész, és ott a 20. vers az, ami összeköti ezt a kettőt, és kétszer is elénk jött az, hogy engedelmeskedni a vezetőknek. És engedelmeskedni a hatalmasságoknak. És azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Egy ilyen helyzetben, amikor most a választások után vagyunk. És tudják a testvérek, hogy nem szoktunk pártpolitizálni, és nem is fogok most se. Viszont ez egy olyan helyzet, hogyha leírjuk az eseményeket, akkor az ország egyik fele most túlzással eufóriában van, hogy na, végre, a másik fele meg letargiában, hogy jaj, mi történt itt. És ebben a helyzetben ez az ige útmutatást ad nekünk, és azt mondja, hogy, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendnek. Minden rendnek. És itt egyébként a rend kifejezés az eredetiben a ktisis, az a teremtést jelent. Tehát amit Isten hozott rendet. Engedelmeskedjetek ennek. Ő találta ezt ki, hogy legyenek feljebb valók, vezetők. És amikor emberek úgy gondolkodnak, hogy akár az előző miniszterelnökről gondolkodott valaki úgy, hogy hát ő nem az én miniszterelnököm, mert, és akkor sorolta a dolgokat. Vagy a mostani, aki majd lesz a miniszterelnökről, gondolkodnak úgy, hogy hát ő nem lesz az én miniszterelnököm, mert, és akkor sorolják a dolgokat. Hát itt meg azt mondja, hogy nem ez a kérdés, hogy most ő egyébként milyen ember, vagy szimpatikus, vagy nem, vagy hogy gondolkodom, hanem az, hogy ő van abban a tisztségben. És azt a tisztséget, azt nekem tisztelnem kell. Akkor is, hogyha esetleg olyan ember tölti be, akit én nem tartok mondjuk tiszteletre méltónak. És ezt nagyon fontos látni, ugye ez a felsőbbség kérdése, ez a szülőkre is vonatkozik például. És van olyan, aki szenved attól, hogy ott van a 10 parancsolatban az, hogy tiszteld apádat és anyádat. És azt mondja, hogy én nem tudom tisztelni apámat vagy anyámat, mert hát... És akkor nem tudom, hogy alkoholista volt, vagy majdnem megölte a anyámat, vagy nem tudom. Tehát borzalmas dolgok vannak, amire azt lehet mondani, hogy tényleg, hát hogy lehetne azt az embert tisztelni? És itt nem azt mondja az ige, hogy na, akkor erőszakolja meg magát az ember, és akkor tisztelje azt, ami egyébként nem tisztelhető, hanem azt mondja, hogy na de ő a te apád, vagy ő a te anyád, vagy ő a te vezetőd. És tisztelt benne azt, hogy az az ő posztja, az az ő pozíciója. És mégiscsak föléd van helyezve. És mégiscsak engedelmességgel tartozol. És Magyarországon ugye hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül sokszor elnyomó uralom volt. És sokszor úgy rendezkedtek be az emberek, hogy hát hogy lehet ezt kijátszani? Hát ne fizessünk már a töröknek, vagy a osztráknak, vagy a szovjeteket, hogy lehetne kijátszani. És akkor sokszor ez a gondolat van az emberek fejében, hogy lehetne ügyeskedni, meg már nehogy már ezeknek fizessek, akár milyen vezetőség van. És jó ezt helyre tenni magunkban. Hát gondoljunk bele Péter apostol. Ezt mikor írja, hogy engedelmeskedjetek a minden emberi rendnek? Milyen vezető volt akkor? Császár. És nem is akármilyen császár. Néró. Hát ez egy őrült ember volt. Keresztjén üldözés volt ebben az időszakban. Borzalmas dolgokat műveltek ezek az emberek. A hatalommal visszaélve. És hogyha egy ilyen korban egyébként, amikor még hogyha nem is lett volna ennyire borzalmas, hogy, mint Néró, de akármelyik császár, hát szinte istenként tiszteltette magát. És akkor ilyen korban azt mondja Péter, hogy engedelmeskedni kell. Hát akkor mennyivel inkább kell nekünk a jelen korban engedelmeskedni? És a szolgáknak is azt mondja, hogy szolgák, engedelmeskedjetek uraitoknak. Ott az a szó szerepel, hogy despotész. Ugye ezt magyarul is szoktuk használni, hogy ez egy despota, ez egy ilyen önkény úr, aki nincs tekintete semmire. De azt mondja, hogy engedelmeskedjetek, és utána ugye részletezi, hogy ne csak a jóknak, hanem azoknak is, akik kegyetlenek, kíméletlenek. Engedelmeskedjetek, hogy látszódjon az, Hogy ti mások vagytok, és meggyőzzétek, megdöbbenjenek, hogy miért így reagál. Nem így kellene. Nem így szoktak emberek, ha így bánnak velük. Mi van ezekkel? És elgondolkodható ez, hogy hát Péter ilyeneket ír, hogy engedelmeskedjetek ilyen embereknek. Az a Péter, aki ott a főpap előtt mit mondott, amikor azt mondták nekik, hogy már pedig Jézusról ne beszéljetek, megtiltjuk nektek, megverték őket, és el akarták őket zavarni, akkor azt mondták, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Hát akkor hogy van ez? Most akkor Istennek kell engedelmeskedni, vagy embereknek? Hát Istennek kell engedelmeskedni, és hogyha Isten azt mondja, hogy engedelmeskedj ezeknek az embereknek, akkor engedelmeskedj azoknak az embereknek. És hol van a határ? Amikor azt mondhatja az ember, amit Péter annak idején mondott, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Hát ott, amikor valami arra akarnak rávenni bennünket, ami Isten akaratával szembe megy. Akkor ennél a határnál mondhatom azt, hogy megtagadom az engedelmességet. És nem engedelmeskedem a felsőbbségnek. Bármi legyen a következménye. Megvernek, megölnek. Nem. Istennek kell inkább engedelmeskednem. Nemet mondok erre. De ezt a határt nem húzhatom előrébb. És nem mondhatom azt, hogy hát ebben nem engedelmeskedem, mert keresztjén vagyok. És holott az a kötelességem lenne, vagy csak egyszerűen azért nem teszem, mert valami bajom van azzal a vezetővel. Ugye Péter ezt a levelet Babilonból írja, ami nem az a Babilon ott messze keleten, hanem Rómát nevezi így. Tehát így gondolkodik róla, és ez eszünkbe juttathatja azt, hogy a babiloni fogságban is ez volt, hogy ott volt a nép, Isten népe, és Isten mit mondott nekik? Azt mondta nekik, hogy dolgozzatok, házasodjatok, rendezkedjetek be. És ettől a várostól, ennek a városnak a békességétől függ a ti békességetek is. Tehát tegyetek ezért. És vezető pozíciót töltöttek be az akkori hívő emberek. Ott volt Dániel például. Nagyon magas rangú ember lett egy ilyen istentelen uralomban, de Dániel nem alkudott meg, és nála is látjuk ezt, amikor azt mondták, hogy már pedig nem imádkozhat, hát akkor meghúzta a vonalat. És azt mondta, hogy nem imádkozhat? Na hát akkor annál inkább megmutatom, hogy én az Úrhoz ragaszkodom. Az Úrhoz ragaszkodom, és ő az első. És aztán hozzá igazodtak dolgok. Ő nem tántorított ezen a téren. És nagy tisztelettel, de azt mondta, hogy nem. Tisztelve a rendet. És a keresztjén ember is ilyen szabadsággal mondhat nemet ilyen helyzetben. Ugye ez egy nagyon jó mondás a Luthernek, ami itt ebben a szakaszban is megfogalmazódik, a szabadság és a szolgaság kapcsán. Hogy a keresztjén ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. A keresztjén ember készséges szolgálja mindennek, és alá van vetve mindenkinek. Ugye ez ilyen furcsa ellentmondás, de valahol ezt élheti meg a keresztjén ember, hogy ő szabad. Az Úrban szabad. És az Úrnak van alávetve, és ő az, aki meghatározza. De ez nem azt jelenti, hogy akkor most ő fölé helyezi magát minden rendnek, hanem az Úrnak engedelmeskedve, ő kész mindenkinek a szolgájává lenni. Ezzel a szabadságával így él, mint ahogy egyébként Jézus eljött ebbe a világba, ő tényleg mindeneknek az ura, neki adatott minden hatalom menjen és földön, és ő megalázta magát mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Vagy tömören megfogalmazva ugyanez, a keresztjén ember szabad ura mindennek, éppen ezért önkéntes szolgálja mindenkinek. Tehát, ahogyan itt is megfogalmazódik ebben az ige szakaszban, a szabad embereknek azt mondja, hogy mint Isten szolgái, úgy szolgáljatok. Tehát úgy tekintsetek magatokra, hogy ti Istennek engedelmeskedtek, amikor azoknak az embereknek engedelmeskedtek. És a szolgáknak meg mit mond? Azt mondja, hogy ők bár szolgák, de ők is, nincs így megfogalmazva, de ez jön ki belőle, hogy szabadok lehetnek arra, hogy engedelmeskedjenek még a kegyetlen uraiknak is. Tehát a szabad legyen tudatában azzal annak, hogy ő Isten szolgálja, a szolga meg legyen tudatában annak, hogy ő Istenben szabad. És szabad arra, hogy hogy az ő dicsőségére szolgáljon. Még olyan területeken is, ami egyébként emberileg nehéz vagy megalázó. És ugye Péter is nem győzi hangsúlyozni azt, hogy jót cselekedve, hogy lássák, hogy az emberek az Urat láthassák meg, és hát ez nagyon fontos feladat a mi életünkben is, amire hív bennünket, és hát konkrétan most itt az engedelmességet hozta elő, pont ebben az időszakban, de kiki a maga életében ezt átgondolhatja, hogy akár családban, akár munkahelyen, akár milyen közegben, ez hogyan érint bennünket, hogyan tudunk mi Isten szerint engedelmeskedni és a helyünkön lenni ezen a téren, hogy megláthassanak. Megláthassák bennünk Jézust azok, akik figyelik az életünket. És itt a zárásként szeretnék egy idézetet hozni a Diognétoszhoz írt levélből. Ez egy nagyon korai irat, amit a keresztényekről írtak. Körülbelül Krisztus után 200 körül íródott ez, és hogy hogyan élik a keresztény életet a korai hívők, és főbb jellemzőket írnak le róluk. Nagyon tanulságos ez. A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, amelyekben, mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. Nem gondolkodás és bölcselkedés révén jöttek rá a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatásai által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Görög és barbár városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztályrészül, étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, és az élet egyéb területén mutatkozik a közösségi életük alkotmánya, különösnek és elismerten meglepőnek. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényként. Mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek. Bárhol, idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. Mint mindenki más házasodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Közös az asztal, amelyhez letelepednek, de nem közös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket, halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények és sokakat gazdagítanak. Mindenben szűkölködnek, és mindenben bővölkednek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőülnek, káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, és ők áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek, amikor megkínozzák őket, örvendeznek, mint akik életre támadtak. A zsidók küzdenek ellenük, mint tőlük idegenek ellen, a görögök üldözik őket, de akik gyűlölik őket, nem tudják megmondani a gyűlöletük okát. Egészen egyszerűen, ami a testben a lélek, azok a keresztjének a világban. Hát így legyen velünk is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te szólsz a te igédben, és megismerhetünk téged, és köszönjük neked, Urunk, hogy befogadhatunk, és ami Urunk lehetsz. És Urunk, hogyha te uralkodhatsz bennünk, ha már keresztjénnek, hívőnek valhatjuk magunkat, te követődnek, akkor kérünk, hogy hadd legyen olyan a mi életünk, ami rád mutat. Hadd legyen elgondolkodtató az mások számára. Amikor jönnek mindenféle előítéletekkel, sztereotípiákkal, amikor jönnek rossz tapasztalatokkal, akkor hadd lássanak meg téged a mi életünkben. És Urunk, te látod azt, hogy hányszor hoztunk szégyent a te nevedre, szégyent testvéreink, gyülekezetünk, közösségünk, kereszténység életére. Kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg bennünket, bocsáss meg nekünk. És add, Urunk, hogy tényleg a Te dicsőséged mutatkozhasson meg, hogy látva a mi életünket, Téged dicsőíthessenek emberek, és hozzád csatlakozhassanak. Kérünk, Urunk, hogy ezt, ami számunkra lehetetlen, azt tedd meg, és formáld így a mi életünket. Amen. Énekeljük a 203-as számú éneket. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Kedden 6 órától lesz női kör, a téma a lélek gyümölcséből a szívesség lesz majd a testvérek előtt. Csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz az útmutató igéi alapján. Jövő hét vasárnap 8:30-tól lesz konfirmációi óra, és 9:30-tól pedig ima óra, és 10 órától pedig istentisztelet és gyerekóra. Jövő vasárnap anyáknapi istentiszteletünkre szeretettel várjuk az édesanyákat, nagymamákat, a gyerekek a kisházba jöjjenek majd a gyerekórára. Tegnap országos hittanversenyen voltunk, és a gyerekek nagyon jól szerepeltek, jól teljesítettek. Az első-második osztályos korosztályban Bence Dóra, Dankó Domán és Malik Dorkász Lenke az első helyezést érték el. Az 5.-6. osztályos csapatunk, Malik Ráhel Hanna, Malik Simon Károly és Szabó Panna, hát ott meghirdetve az 5. helyezést mondták be, de valójában egy ponttal több volt nekik, ahogy lefényképeztem a kis útlevelüket, és az utolsó állomásnál mondták, hogy hány pontot kaptak, akkor egy ponttal több volt, ott valószínűleg elszámolták, így akkor a 4. lettek, de úgy, hogy a 3. helyezett az 97,5 pont volt, a 2. meg 98. Tehát, hogyha még szereznek egy pontot, akkor már 2. Úgyhogy nagyon szoros volt nekik, de így akkor végül is a 4. helyezést érték el, de ügyesek voltak. És a 7.-8. korosztályban Bence Márton, Kovács Édvard, Kovács Karsa, ők a 13. helyezést érték el. Hálásak vagyunk őértük. Kifüggesztettük a választói névjegyzéket, illetve ott az asztalon megtalálható. Ugye ennek akkor van jelentősége, hogyha ebben az évben valamiféle egyházi választásra, szavazásra sor kerül. Testvérek megnézhetik, nézzék meg, és hogyha valamilyen észrevételük van, akkor bátran jelezzék. Hétfőn 5 órakor presbiteri gyűlést tartunk majd Nyírteleken, a napirendi pontokat a presbiteri testvéreknek elküldtük, de itt az árszámadás, költségvetés lesz a főbb témánk. Gyülekezeti hétvégén május 15-től 17-ig lesz majd Pilis Csabán, Deák László kispesti lelkész és Herkely János kispesti felügyelő lesz az, aki szolgál majd közöttünk. Elhívás, küldetés lesz a téma, és az ő témájuk konkrétan pedig az, hogy evangelizáció, illetve tanítványá tétel Kispesten és a nagyvilágban. Tehát, hogy ők ott Kispesten hogy élik meg, illetve hogy végzik a nagyvilágban is ezt a szolgálatot, és ebből mi sokat épülhetünk, tanulhatunk. A felnőttek számára hétvége díja 23.000 forint, a 14 év alattiaknak 11.500, tehát féláron, és 3 év alattiaknak pedig ingyenes. de hogyha bárkinek gondot jelentene az anyagi rész, akkor szóljanak a testvérek bátran, tehát senki ne maradjon itthon emiatt. És azt szeretnénk kérni, hogy ha bármi kérdés van, akkor szóljanak a testvérek, és Enikőnél jelentkezzenek. Ő az, aki itt a kisvárdai részt ezen a téren összefogja. A részvételi díjat egyébként utalással is lehet fizetni a Philadelphia Evangélikus Egyházközség számla számára. És ott fontos, hogy a közleménybe akkor írják be a testvérek, hogy ki az, aki ezt utalta, mert ez nem mindig derül ki arról a számláról, amiről utalják, illetve hogy gyülekezeti hétvége. Az utazás egyébként majd vonattal történik, a részletekről majd Enikővel lehet ezzel kapcsolatban beszélni. És mivel gyülekezeti hétvégén leszünk, így május 17-én vasárnap nem lesz helyben Isten tisztelet. Ezt így jó előre hirdetjük, meg ezt úgy adjuk is tovább másoknak. Közvetíteni fogjuk majd a Pilis Csabai alkalmat, és azt lehet hallgatni, de helyi külön Isten tisztelet nem lesz. Az Isten tiszteleti felvételek ugye a philadelphia.luteran.hu oldalon meghallgathatóak, meg a közvetítés is működik. Amikor esetleg a honlappal probléma van, akkor van egy ilyen link, amin keresztül külön el lehet érni a Philadelphia rádiót, vagy a közvetítést. Ezt a Facebook oldalon megtalálhatjuk ezt a linket. Testvérek, bátran szóljanak, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. Hirdetem a Találkozó veled egyházkerületi napot, ami Nyíregyházán lesz majd május 9-én. A mottója a 98. Zsoltár első verséből az lesz, hogy mert csodákat tett. A bejáratnál van plakát és részletes program. Gyülekezetünkből is többen szolgálunk ezen az alkalmon. Hordozzuk imádságban ezt az alkalmat, és ha csak tehetjük, akkor vegyünk részt. És kérjük azt, hogy ha valaki részt tud venni, szeretne jönni, akkor jelezze Enikőnek. Itt ugye az utazás miatt is jó, hogyha ezt össze tudjuk hangolni. Másrészt meg egy előzetes regisztrációt is várnak tőlünk, amiben ott azt is kérik, hogy jelezzük, hogy melyik szekció előadáson venne részt szívesen valaki. Tehát ezek fontos előre jelzések a szervezés szempontjából, úgyhogy kérjük, hogyha valaki szeretne menni, akkor ezzel kapcsolatban is jelezze Enikőnek. Hirdetem, hogy itt Kisvárdán a konfirmáció május 23-án és 24-én lesz, hordozzuk imádságban a konfirmandus csapatot, és a kisvárdai csendes napunk pedig június 6-án lesz majd. És ismét lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról, egyházunk technikai száma 0035, és a Philadelphia alapítványnak is lehet a +1%-ot felajánlani, hogyha jónak látják a testvérek. Ugye erről az alapítványról minden évben kell külön nyilatkozni. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. A záró imádságra készülve a 232-es ének első verszakát énekeljük.
Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy téged a hatalmas Teremtő Istent, Jézus Krisztusért így szólíthatunk meg. Köszönjük, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy őt adtad értünk a kereszten. És köszönjük azt, hogy lelked által cselekszel, munkálkodsz közöttünk, és ma is hangzott a te igéd. Adorunk, hogy mindaz, ami elhangzott a te igédből, az hadd teremjen gyümölcsöt a mi életünkben. Hadd látszódjon meg rajtunk az, hogy itt voltunk most a te színed előtt. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi életünket, rád bízhatjuk mindazokat, akik ott élnek a környezetünkben. Kérünk, Urunk, azokért, akik gyászolnak, hogy te adj nekik békességet. Kérünk a betegekért, hogy te adj nekik enyhülést, te adj nekik vigasztalást, te adj segítő kezeket az ő életükbe. Könyörgünk a kórházban levőkért, hogy te oltalmazd őket is. Köszönjük, Urunk, szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, szomszédjainkat, és hálásak vagyunk neked azért, Urunk, amikor rád mutathatunk, amikor rólad beszélhetünk nekik, azoknak is, akik még nem ismernek, és azoknak is, akik már a tieid. Urunk, kérünk, hogy te ragadd meg az ő életüket. Kezedbe tesszük le, Urunk, a házasságunkat, gyermeknevelésünket. Kérünk minden házasságért, Urunk, hogy te tartsd egybe, és add, Urunk, hogy tényleg a tőled jövő szeretet legyen ott a családi életekben. Köszönjük neked, Urunk, hogy neked van hatalmad a nehéz helyzetben lévő kapcsolatokat is megtartani. És köszönjük neked, Urunk, hogy van gyülekezetünk, ahol előtted lehetünk, ahol hallgathatjuk a te szavadat, és dicsőíthetünk téged. Rád bízzuk a gyerekeket, hálásak vagyunk neked azért, hogy vannak, akik a gyermekórára járnak, vannak hittanosaink, konfirmandusaink, és így hozzuk eléd, Urunk, a konfirmáció alkalmát, a vizsgát, add, Urunk, hogy ne izgulják túl a gyermekek, és hadd tudjanak úgy fölkészülni erre az alkalomra, hogy nem csak szellemileg, nem csak testileg, hanem lelkileg megerősödhessenek, valóban a tieid lehessenek. Köszönjük, Urunk, a hittanversenyt, hálásak vagyunk neked, Urunk, a gyermekekért, az eredményekért is, és kérünk, hogy azok az igék, amik ott voltak előttük ebben az időszakban, azok hadd épüljenek be az ő szívükbe, életükbe is. És Urunk, kérünk minden testvérünkért, akik ide járnak a gyülekezetbe, régóta vagy frissen indultak. Urunk, kérünk, hogy add meg mindenkinek azt, ami szükséges, és kérünk, hogy te szólíts meg azokat, akiket itt szeretnél látni, de még nem indultak el. Köszönjük neked, Urunk, a különféle eszközöket, amin keresztül a te igéd szólhat. Így bízzuk rád a honlapunkat is, és add, hogy így a technikai területen is a te akaratod valósulhasson meg, és minden rendben történhessen. Hálásak vagyunk neked, Urunk, a presbiteri közösségért, testvérekért. Kérünk, hogy adj bölcsességet most is a gyűlésünkön, és kérünk, hogy a költségvetés zárszámadás kapcsán is minden rendben történhessen. Kérünk, hogy az irodai szolgáló dolgozóknak is adj erőt, adj bölcsességet ezekben a nehéz feladatokban. És köszönjük, ha a testvéreket, akik szolgálnak gyülekezetünkben, így hozzuk eléd a kántor testvéreinket. Kérünk ad, hogy dicsőíthessenek téged újra és újra, nem csak itt a templomban, hanem a mindennapokban is. És kérünk Misiért is, hogy te gyógyítsd őt, erősítsd őt most ebben a nehézségben, és formáld az ő lelkét is ezen keresztül, a te tetszésed szerint. Köszönjük a laikus szolgálatokat, köszönjük a gyerekmunkás testvéreket, mindazokat, akik itt a fizikai munkálatokban is segítenek. Urunk, kérünk, hogy te áld meg az ő életüket, te tartsd meg őket, és add, hogy épülhessen a közösségünk a te tetszésed szerint. Így bízzuk rád a nyírteleki görögszállási gyülekezet részt is, és egész egyházunkat. Kérünk, Urunk, az egyházkerületi napért, add, Urunk, hogy a te dicsőségedre lehessen ez, és szolgálók is, résztvevők is rád figyelhessenek. Rád bízzuk az egyházmegyei presbitériumot, közgyűlést is, abban is legyen meg a te akaratod. És kérünk az egyházi vezetőinkért, te látod, hogy sokszor nehéz döntéseket kell meghozni, így kérünk új püspökünkért, hogy te áld meg az ő szolgálatát, döntésekben adj neki bölcsességet és határozottságot. És köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd esperesünket is, te oltalmazd őt is, és te oltalmazd a családjaikat is. Kérünk teológiánkért, kérünk a felvételikért, te hívj el újabb szolgálókat, és kérünk a teológiai tanárokért, hogy a szerinted való módon tudják átadni a bölcsességet, tudást azoknak, akik elhívást kapnak. Rád bízzuk az egész kereszténységet, testvéregyházakat, testvérgyülekezeteinket is, Urunkat, dán, norvégiai és amerikai testvéreket is rád bízzuk. És köszönjük, hogy a különféle missziós szolgálatokat is használod a te dicsőségedre. Köszönjük a Biatorbágyi szolgálatot, az Eke szolgálatát, az EMO szolgálatát, a VISZ-nek a szolgálatát, és mindazoknak a szervezeteknek a szolgálatát, aminek az áldásait tapasztalhattuk. Így hozzuk eléd az Iszákos mentő missziót is, addurunk, hogy minél többen tudjanak megtisztulni, megszabadulni. És hálásak vagyunk neked azért, hogy rád figyelhetünk, és várhatjuk azt, hogy te cselekszel. Kérünk, hogy cselekedj életünkben, gyülekezetünkben, környezetünkben, és hadd lássuk azt, hogy te munkálkodsz, te újulást, ébredést adsz. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a mi országunkat, a mi vezetőinket, azokat is, akik most leköszönnek, és azokat is, akik most majd elkezdik a munkát. Urunk, kérünk, hogy te adj bölcsességet, te adj világosságot, és add, hogy szerinted való döntések szülessenek. És kérünk, hogy te cselekedj a vezetőknek is az életében, szívében. És köszönjük, Urunk, hogy a nagyvilág eseményeit is rád bízzuk, rád bízhatjuk. Köszönjük, hogy minden a te kezedben lehet, és így lehet nekünk békességünk és vigasztalásunk, amikor nehéz helyzeteket látunk a környezetünkben. Köszönjük, Urunk, hogy most eléd jöhettünk, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és a megkezdett 232-es éneket folytassuk tovább. áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenén.